Ти ради. Társ a bajba.
Jó estét kívánok, önök az Erkét hallják. Adásunk munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Csiki Tamás, munkatárs, Stratégiai Védelmi Kutatóintézet, fegyverkereskedelem a téma. Miért pont ez?
Mert ennek mindig van aktualitása.
És most mi az aktualitása?
Az aktualitása az, hogy az elmúlt években megint azt látjuk, hogy a ezredforduló óta fokozatosan bővül a nemzetközi fegyverkereskedelemnek az értéke. Egyre nagyobb értékben kereskednek fegyverekkel, és vannak olyan új szereplők, mint például Kína, ami korábban nem volt jellemző, és vannak olyan új konfliktusok, amelyeket pont ezek az eladott fegyverek hajtanak.
Ugye erről beszélgettünk az elmúlt adásban, ugye beszéltünk a szaudi olajlétesítményeken, a dróntámadáson, én hoztam a jóval korábbi libanoni haditechnikai kérdéseket. És hát ugye ez azt is jelenti, hogy azért én nekem mindig civilként az a kérdés, hogy a lelkiismeret ott van valahol, vagy nincs jelentősége.
A legtöbb esetben sajnos üzleti érdek az, ami itt a döntéseket meghozza. Van formális intézményi kontroll, vannak ugye különböző szabályzók, amiket...
Hát meg egyezmények, most rúgta fel a Trump.
Ez az INF szerződésnek nevezett közepes hatótávolságú rakétákról szóló szerződés, amivel kapcsolatban az európai országok és politikai vezetők igen nagy aggodalmat fejeztek ki. Nem azért, mert ennek önmagában van olyan nagy súlya, ugye arról van szó, hogy telepítenek-e Európa területére 5000 kilométernél kisebb hatótávolságú rakétákat. Ez eddig ki volt zárva, ez egy hidegháborús eredmény volt. És azt a kockázatot hordozza magába, hogyha telepítenek, hogy a például közép-európai országok potenciális célponttá válhatnak, és ezek ugye nagyon gyors csapásmérést tesznek lehetővé.
De ki telepítene?
Mondjuk Oroszország. Uh-huh. És ez viszonosság alapon is működik, tehát Oroszországgal szemben akkor a NATO tagállamok is telepíthetnek, mondjuk Lengyelország, akik nagyon tartanak az oroszoktól. Ugye itt a probléma az, hogy ezek mindig kölcsönösek. Tehát a kölcsönösen az oroszok és az amerikaiak megállapodtak a hidegháború alatt, hogy ilyet nem telepítenek. Az azért volt jó, mert ezek a köztes országok, akik két nagyhatalom között voltak, ezek nagyobb biztonságban voltak. És amíg ezt mindenki tiszteletben tartotta, addig ez működött. Ugyanígy van egy ABM szerződésnek nevezett megállapodás, ez a rakétavédelmi rendszerek tilalmát jelentette, megint csak a két nagyhatalom között.
Jó, de az meg lejár 21-be.
Az ABM szerződést gyakorlatilag már felrúgták az amerikaiak is, meg bizonyos mértelem az oroszok is. Ugye ott megint csak a sebezhetőségnek a fenntartása volt fontos, hogy senki ne telepítsen olyan nagy hatásfokú rakétavédelmi rendszert, ami a másiknak a csapásmérő képességét károsítja, tehát elveszti a jelentőségét, mert így, ha kölcsönös a sebezhetőség, az azt jelenti, hogy a másik fél sem fog arra vetemedni, hogy első csapást
mérjen. Igen, igen. Ja, most ez van a múlté.
Jelenleg úgy látszik, hogy ez a múlté. Az európaiak szeretnék, ugye, ha a felek megállapodnának, de hát az európaiak ahhoz nagyon gyengék, hogy az oroszokat, illetve az amerikaiakat egy asztalhoz ültessék és megállapodásra kényszerítsék.
És akkor mindeközben ugye fegyverkezik a világ, kérdezem is, megmondom is.
Eközben fegyverkezik a világ, amiben a vezető szerep továbbra is az Egyesült Államok kezében van. Az amerikai fegyverexport, hogyha ezeket a nagy fegyverrendszereket vesszük, ezek támadó fegyverek, mint a helikopter, különböző hadihajók, harckocsik, páncélozott szállító járművek, tehát ezek nagyon komoly halálos eszközök, ezeknek olyan harmadát körülbelül az Egyesült Államok hadipari vállalatai értékesítik. Nem ekkora súlya van, de azért jelentős súlya van Oroszországnak olyan 20-22%-kal, és hogyha az összes európai államnak, az Európai Uniós tagállamnak az összesített haditechnikai exportját vesszük, az is olyan 20-25% körüli. Tehát látjuk azt, hogy a legfejlettebb országok, a nagyhatalmak, korábbi nagyhatalmak, azok különösebb gátlás nélkül fejlesztik a fegyvereket, és ezeket árulják szert a világba bárhol, ahol van rá fizetőképes kereslet.
És ugye ebbe a körbe megjelent a kínai hadipar, korábban nem volt.
Egyrészt nem volt benne.
Hadipari exportőr.
Így van, nem volt olyan saját fejlesztésű vagy gyártású a haditechnika, amit el tudtak volna nagy mértékben vagy nagy mennyiségben adni. Másrészt pedig nem nagyon volt róla adat. Tehát ez egy abból a szempontból érdekes fejlemény az idei évben, több esetben is, hogy kutatóintézetek most már megjelentettek részben becsléseken alapuló adatokat arra vonatkozóan, hogy a kínai hadipar hova tudott fejlődni az elmúlt 20 évben, és most már lehet azt látni, hogy vannak olyan szűkebb területek, ahol akár világszínvonalú csúcstechnológiát képes nemzeti keretek között gyártani
Kína. Például?
Űrtechnológia, rakétatechnológia, drónok, amiről a korábbi műsorban beszélgettünk, és ezeket adott esetben már komoly országoknak is el lehet adni, tehát mondjuk Iránnak, és lesznek olyan eszközök, hogy 10 éven belül, amik mondjuk a páncélozott eszközök, amiket különösebb nehézség nélkül afrikai országokban is el lehet adni, mert Afrikában, ugye helyi szintű konfliktusokban nem a legfejlettebb modern csúcstechnológiát kell alkalmazni, hanem a helyi szereplőkkel szemben hatékony technológiát. Tehát más az a nemzetközi fegyverkereskedelemben, amikor az amerikaiak, a kínaiak ellen vagy az oroszok ellen fejlesznek egy technológiát, és más az, amivel egyébként Afrikában háborút lehet nyerni.
A fegyverkereskedelemnél maradva, ugye az egy furcsa világ lehet, hiszen egy zárt kör, ha jól gondolom. Tehát nem úgy működik, hogy most csinálunk egy fegyvergyárat holnap, és akkor a termékkel kimegyünk a piacra, hanem azért az óvatosan, mert hiszen minden piac foglalt.
Így van,
ez egy
részben hosszú távú befektetést igényel, technológiába, termelésbe és minden egyébbe. Másrészt pedig van egy nagyon fontos kulcseleme annak, hogy én gyártok valamit, és ezt el akarom adni, mégpedig az, hogy legyen alkalmazás, amiben bizonyítani tudom, hogy ez egyébként hatékony.
Tehát, hogyha ha egy haderő azzal a fegyverrel van felszerelve, az egy jó referencia lehet a fegyverkereskedelemben, hogy a nem tudom melyik országnál ez van rendszeresítve, ugye ezt jól
így gondolom. Van, ez a minimális referencia, amit meg kell adni. Ha mondjuk azt mondjuk, vannak ugye ilyen típusú felvetések, hogy a magyar a hadipar újjáélesztése, akkor ott olyan technikai eszközt kell fejleszteni, amit mondjuk a magyar honvédség rendszeresít, vagy ha azt mondom, hogy német csúcstechnológia, akkor olyan eszköz kell, amit a német haderő rendszeresít, és hát ez az alapreferencia, ezen túlmenően akkor fog valaki venni ilyen eszközt, ha ez egy katonai műveletben teljesített.
Ja, az amerikai,
így van, az amerikai hadipar az azért is pörög ennyire, mert
ott folyamatosan gondoskodnak arról,
mert azok a konfliktusok, amiben benne van az amerikai haderő, az ezeket tesztelik.
Az eszközök. Uh-huh.
Meg lehet fordítani a dolgot Szíria esetében is, ez teljesen
hát ott meg az oroszok mutatták be, amelyik van.
Így van, nyilvánvalóan elhangzott az, hogy 120-valahány fegyver típus, tehát eszköztípus volt az, amit az oroszok kísérleti jelleggel lepróbáltak Szíriában a konfliktus során. Különböző szárazföldi, légierő eszközök, rakéták, bombák, mindenféle egyebek, mert ott, abban a közegben különösen nagy sajtóvisszhang nélkül ezeket az eszközöket ki lehetett próbálni. Ez, ahogy ugye említetted a beszélgetés elején morálisan, ez egy nagyon problémás dolog. Nem csak orosz-amerikai, más részről is. Gyakorlatban a fegyverkereskedelem logikáját nézve viszont ez egy olyan referencia, ami nélkül fegyvert nagy tételben nem fognak tudni eladni.
És akkor van még a szerviz háttér, nem?
A kereskedelem értékének, kell. Illetve a gyakorlati alkalmazhatóságnak talán azt mondanám, hogy a nagyobb felét teszi ki a szolgáltatás. Az, hogy kiépítik a logisztikai hátteret, betanítják a kezelőszemélyzetet, adott esetben a karbantartást folyamatosan biztosítják, és hát a megrendeléseknek a jelentős része az ténylegesen szolgáltatás, és nem csak mondjuk így a vas.
Tehát magyarul bárki, aki a fegyverkereskedelemmel kacérkodik, ezeket a szempontokat mindenképpen figyelembe kéne, hogy vegye. Na most ugye beszéltünk az exportőrökről, a nagyokról, az importőrök.
Az exportőrökhöz képest azt mondjuk, hogy az importőrök köre az sokkal kevésbé szűk. Az export az nagyon koncentrált, mert ugye nagy hozzáadott értékű, vagy nagyon komoly technikai fejlesztéseket képviselő.
Még egy dolog eszembe jutott, hogy nyilván az sem közömbös, hogy mennyit tudok eladni egyszerre. Tehát milyen gyorsan, milyen jó a gyártókapacitásom, most a fegyverkereskedelem globális szempontjait nézem, hogy azért nem elég, hogy van nekem 100 valamim, nem is kell 100, hanem miért nincs 1000, vagy 10000, vagy 100000, és hogy holnap ugyanennyi kellene.
A mennyiség kérdése azért trükkös, mert minden ország esetében ugye a nemzeti kapacitás, hogy én mennyit tudok gyártani, az első megközelítésben azt kell, hogy kielégítse, hogy a nemzeti haderő mennyit tud fölvenni. De mondjuk, ha azt veszük, hogy nehéz haditechnika, az 20-30-40 évre szól, tehát egyszer legyártam, és utána 40 évig nem kell ez a kapacitás. Na most, hogy ezt valahogy fönn lehessen tartani, tehát ne kell leszerelni a gyárat, a kapacitást, ha potenciálisan kell még termelni, azért én termelgetek, és ezeket pedig el kell adni. Tehát van egy ilyen, ez a kisebb volumen. A nagyobb volumen az az, hogyha vannak nagyon jó pufa zsíros fegyveres konfliktusok, ahol ezeket az eszközöket folyamatosan amortizálják és megsemmisítik, akár az én nemzeti haderőm, akár ugye az, aki ezt venni szokta, és oda folyamatosan nekem szállítanom kell. Ugye Szíriát említettük, az orosz-szír relációban az, hogy 11 óta Szíriában fegyveres konfliktus van, az egy rossz így kimondani, de ez egy zseniális üzleti lehetőség Oroszország számára, mert a lelőtt, lezuhanó vadászgépeket, a kilőtt haditechnikai eszközöket, azokat folyamatosan pótolni kell.
Igen. Elkanyarodtunk én az én hibámból az importőrökről.
Az importőrök...
Visszatértünk még gondolat erejéig az arab szám.
Az importőrök köre sokkal tágabb, mert ugye magas haditechnikai színvonalú eszközöket kevesen tudnak gyártani, és ahogy említetted, nem költséghatékony néhány darabot gyártani valamiből, tehát nem minden ország tartja fönn a termelő képességét. Még ha nagyon jó lenne elmondani azt, hogy a kis országok is saját maguk termelik mondjuk a fegyvereiket, hogyha kell egy fegyveres konfliktusba, biztosítsák a saját szükségleteiket, ez a gyakorlatban gazdaságilag nem fenntartható. Ezért mindenki, vagy nagyon sokat importálnak. Egyébként a nagyok is importálnak bizonyos dolgokat. Olyan 70, közel 80 ország van a Földön, akik rendszeresen importálnak haditechnikai eszközöket. Ebben a könnyű és kézi fegyverek ráadásul nincsenek benne. Ugye 200 ország körül van, 194 és 208 között van a szám, attól függően, hogy kiket ismerünk el a rendes országként. Ezek közül könnyű és kézi fegyvereket szinte mindenki szokott kisebb-nagyobb időközönként venni, ugye rendvédelmi erőknek, és komoly haditechnikát pedig 70-80 ország, megint csak eltérő időközönként, akik komoly konfliktusövezetben vannak, vagy maguk is fenyegetve érzik magukat, esetleg már benne vannak egy fegyveres konfliktusba, azok rendszeresen vesznek ilyet nagy értékben. Ha nevesíteni akarnék néhány szereplőt, India nagyon komolyan fegyverkezik évek óta, Szaúd-Arábia globálisan vezető.
Igen, csak ott azt látjuk, hogy lehet, hogy megvették, csak nem tudják használni, vagy nem tudják kezelni. Ez elég hát szomorú, inkább így mondom.
Igen, a jemeni konfliktus az nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire fontos az eszközön túlmenően az, hogy ezt részben a kezelőszemélyzet tudja használni, részben pedig legyen olyan katonai szakértelem, hogy műveleti szempontból tudja ezeket alkalmazni.
Na most még a fegyverkereskedelemre visszatérve egy fél percig, benne vagyunk egyébként egyfolytában, azért az egy speciális szakma, fegyverkereskedő, nem?
Abszolút, ugye ehhez több dolog is kell. Egyrészt egy olyan katonai technológiai ismeret, amivel azért hitelesen lehet képviselni, hogy mit is árulok. Másrésztről olyan politikai kapcsolatok, ami alapján meg lehet találni a potenciális vevőket, adott esetben olyan gazdasági-ipari kapcsolat, aki a termelőket is meg tudja találni, hogyha azt mondom, hogy külső szereplő. Ha azt mondom, hogy ez egy állami szereplő, mondjuk egy német hadipari vállalat, akkor ott meg kell, hogy találja a kapcsolatot részben a német politikai vezetéssel, hogy exportra ugye engedélyezzék az adott eszközt. Még akkor is, hogyha ez egyébként nem 200 Leopard 2-es harckocsi, mint amit Szaúd-Arábiának el akartak adni, hanem csak könnyű és kézi fegyverek, és meg kell találni hozzá a megfelelő vevőt.
A dinamikákról nem beszéltünk, hogy mi mozgatja ezt a világot. Nyilván a konfliktusok, a amortizáció, a nem tudom mi.
Hát elsősorban a pénz, azt gondolom, mert a termelők abban érdekeltek, hogy minél többet tudjanak termelni és eladni. Akik felhasználják, azok pedig valami célt el akarnak érni, erőforrást akarnak megszerezni, politikai hatalmat akarnak megszerezni, és ennek a fegyver az egyik eszköze.
És akkor még ezenben mindig eszembe jutott egy szempont, hogy ugye most a drónokat veszem alapul, hogy egy többféle drón van, nyilván az a igazán megfelelő drón, amelyik hosszabb időn keresztül tud a levegőben maradni, tehát magyarul tovább bírja a hatótávolság, amit tudom én, mennyi, hány kilométer, és ugye ez alatt mit fogyaszt el energiában, nem tudom mibe, tehát azért hiába gyártok én most egy drónt, lehet, hogy a másik az jobbat gyártott.
De ez egy folyamatos verseny, ha a drónokra hegyezzük ki, akkor ugye a legnagyobb előnye adott esetben az az, hogy ugye nem kell humán pilóta, tehát a kezelő személyzet az adott esetben nem fönt van a
eszközön. Több ezer kilométerre ül egy kényelmes fotelben.
Így van, és hát azt a terhet, amit egyébként a kezelőszemélyzet jelentene, azt ki lehet váltani bombateherrel, eszközökkel, súlyban, így van, megfigyelő eszközökkel, bármilyen érzékelő rendszerekkel, és közben egyébként a kezelőszemélyzet több ezer kilométerre ül egy fotelban, különböző monitorok előtt, adott esetben tudják cserélgetni, ez egy sokkal egyszerűbb dolog, mint kiutaztatni, és hát nagyon hosszú távon, mint földrajzi, mind időbeli szempontból meg tudják teremteni akár a megfigyelésnek, akár a csapásmérésnek a lehetőséget.
Jó, de akkor azt is jelenti, hogy ha én mondjuk maradjunk a példán, drónt szeretnék gyártani, és az én ismereteim csak mit tudom, 5 kilométeres távolságra elszálló drónt tudnak, és ugye vissza is kell jönni, tehát az 10 kilométer, előállítani, akkor lehet, hogy én nem a nagy piacra igyekszem ezzel a valamiben, ahol elmegyek egy ilyen szerény afrikai országban, de hát ott már vannak mások, a nagyok.
Ez ugyanolyan technológiai verseny, mint hogyha turmixgépet gyártanék, tehát ha tudok olyat mutatni, hogy ez valamiatt olcsóbb, vagy jobban alkalmazható, vagy az éjszaka is alkalmazható, tehát mondjuk más szenzorok vannak rajta, vagy olyan infokommunikációs kapcsolattal tudom működtetni, hogy ez drón rajban is, tehát ugye több eszköz együtt tud működni, ez lehet piaci előny, és lehet, hogy jobban el lehet adni.
Azt elkezdtük már feszegetni, de azért kicsit térjünk vissza, hogy az izmosodó régiek, tehát Oroszország, Egyesült Államok, mert ott van a Kína, van-e még a láthatáron?
Hát olyan, aki nagy szereplő, ugye a klasszikusok között vannak az európaiak, tehát Nagy-Britannia, Franciaország, Németország. Vannak olyanok, akik bizonyos rés területeken, vagy szűkebb területeken termelnek, a svédek egyébként, a norvégok, Svájc például a lőfegyverekkel jól gazdálkodik, Dél-Korea például a hajógyártásban, akár hadihajógyártásban, Brazília is páncélozott szállító erművek, vagy hajók gyártásában. És aki új szereplőnek mondható, vagy az elmúlt években igencsak kinőtte magát, az Törökország érdekes módon, mert részben a török belpolitikai fordulat, meg a térségben lévő folyamatos fegyveres konfliktusok miatt, részben pedig azért, mert Törökország nagyon készül arra, hogy 100 éves lesz 2023-ban a köztársaság, és ezt mind erős szereplő, katonai szempontból is erős szereplő akarja megünnepelni, ezért egy jó 10 évvel ezelőtt megszületett a döntés.
Most se panaszkodhatnak a haderőre.
Létszámában és technikájában ma sem. A döntés az volt, hogy minden nagyobb mértékben nemzeti gyártókapacitásra tudjanak rátérni.
Tehát saját magunknak gyártunk sajátot.
Így van, tehát saját maguknak gyártják, ők rendszeresítik, nyilván ki is tudják próbálni, mert hogy sajnos kellő mennyiségű konfliktus van a szomszédtérségben, vagy akár ugye belbiztonsági erő.
Mekkora létszámot a haderő létszáma körülbelül?
300 ezer fő környéke.
Ugye Kínában 600 ezer, tehát vagy csak összehasonlításképpen.
Hát a kínai az a belbiztonsági erők az 600 ezer,
a
haderő az nem egész 2 millió fő.
Aha.
Tehát nagyságrendileg azért az egy nagyságrenddel nagyobb.
Na jó, most Törökország saját magát ellátja, de előbb-utóbb ő is éhes lesz, vagy hát nem kell belföldi piacra gyártani semmit, tehát majd meg fog jelenni?
Abszolút, meg fog jelenni, először a Közel-Keleten, aztán pedig Afrikában a különböző a kevésbé fejlett államok haderőinél.
Jó, mert hát a Afrikában eszköz... ott vannak már a kínaiak, hát gazdaságilag mindenféleképpen ott botorkálnak a Szaharában.
Ugyanaz a modell fog valószínűleg megvalósulni, mint mondjuk az amerikai vagy orosz esetben, tehát ahol megvan a politikai-gazdasági behatolás, már jelen vannak, ott adott esetben az államot különböző tanácsadókkal és egyebekkel megsegítik, és aztán hogy nem meg fog jelenni akár kínai, akár török haditechnika. Az a általános vélekedés, hogy Afrikában az európai államok fogják elszenvedni a legkomolyabb területvesztést, ilyen értelemben, tehát piacvesztést, mert hogy az ő eszközeiknek a természetes közege az a Közel-Kelet, illetve Afrika volt eddig, de ha megjelennek a török-kínai eszközök, és adott esetben azok olcsóbbak, akkor azt fogják választani.
De igen, és hát ráadásul én azt látom, hogy lekéstek, sok afrikai országban lekéstek az Európai Uniós tagállamok. Hát ott van az a Líbia. Volt idő, volt egy légüres tér, ha lehet így mondani. Az arab tavasz időszakáról beszélek. Óriási lehetőség lett volna ott gazdaságilag valamit kezdeni.
Egyrészt igen.
Jó, bizonytalan volt a helyzet, persze, mert lövöldöztek meg, nem tudom, én milíciák rohangáltak össze-vissza, de hát valahogy csak ott voltak mások.
Az európai államok esetében az, hogy 2001 után ugye több ilyen beavatkozás volt, és az esetek jelentős része, hogy Afganisztán, Irak, pont a nyugati országok rúgták föl a rendszert, azért az teremtett egyfajta visszafogottságot. Líbia esetében azt gondoljuk, hogy ez...
Rosszul nézett volna ki, hogyha ők mennek oda, azok után, hogy kirobbantották a válságot, vagy hatalom valamilyen okból kifolyólag neki köszönhetően megbukott?
Azt gondolom, hogy volt egy nagyfokú naivitás abban, hogy ha már fölborítjuk a rendszert, az majd magától rendeződni fog. Tehát ha
hát
innen...
Hát
ezt
senki
nézem,
nem gondolhatta komolyan. Vagy ha igen, akkor nagyon csalódok a politikában.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyfokú naivitás volt, mert hogy azt a döntést viszont nem hozta meg senki, hogy ha már fölrúgtuk a rendszert, akkor ott kell lenni legalább addig, amíg valami nem, tehát valami stabilizálódás nem lesz, mert ugye egyébként előtte meg ez történt Afganisztánban és Irakban, alig tudtak kijönni.
Jó, de én nem fegyveresen gondolkoztam a jelenlétet, hanem hogy ott vagyok és viszek ablaküveget, meg ablakkeretet, meg a járdára követ, meg nem tudom mi mindent, 13 ezer méter kábelt, mert nincsen villanyvezeték.
Ez a megközelítés az megvolt korábbi stabilizációsnak nevezett műveletek kapcsán is, de hogy amíg nincsen meg a minimális szintű biztonság, addig az európaiak nem nagyon szeretnek oda menni.
Hát az amerikák mennek oda egy KFT-vel. Kockáztatnak. Magáncégek mennek oda, nyilván nem teljesen magáncégek egyébként valójában, de a magáncégeken keresztül elindul a gazdaság felvirágoztatása. Ez kimaradt az európai gyakorlatból, de milyen maradt ki? Hát már van modell. Látom az amerikait, hogy megy. Ott a táskapénz a kezébe. Befektet.
Azt gondolom, hogy az európai részben üzleti vállalkozói kultúrából ez kikopott. Egyébként megvolt hát a nagyhatalmi hagyomány, hogy elmegyünk, kicsit megzsírozzuk az üzletet, és aztán ott vagyunk, és képviseljük, amit mi is szeretnénk, és ebből valamit profitál a helyi szereplő. Ez megvolt, de ez ma már nincsen jelen. Ezt Kína egy kicsivel még érdekesebben csinálja, mert gyakorlatilag a kínai gazdasági és egyéb szerepvállás az arról szól, hogy kinézik azt a területet, ami nekik valamilyen szempontból fontos. Oda megy a kínai vállalkozó, és oda küldenek bizonyos mennyiségű biztonsági erőt, legyen ez mondjuk akár egy békefenntartónak nevezett valami katonai alegység, és az vigyáz a helyi befektetésre. Most ez a dolog,
és
ez Európából
hiányzik.
És a helyi
befektetés feltárja a különböző ásványi kincseket, minden olyan értéket, ami adott területen, földi területen megtalálható.
Így van.
És arra föl tudunk építeni bármit.
Így van, ez az európai gyakorlatból hiányzik.
Csiki Tamás, munkatárs, Stratégiai Védelmi Kutatóintézet, köszönöm szépen. Eddig tartott az Erkély, adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Hírrádió. Ahol otthon van.